Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miért fordítja le magyarra a Koránt egy középnemesi családból származó fiatal, és hogyan lesz a Magyarország iszlám közösség vezetője? Miért vesz részt önkéntesként a boszniai háborúban a szerbek ellen, és mikor túléli mindezt, miért megy el Afrikába és dolgozik embertelen körülmények között gyémántbányákban? És mi indítja arra, hogy mindenről regényt írjon? A következő percekben erről is megkérdezem vendégemet, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mihálfi Balázs, akivel régóta ismerjük egymást és tegeződünk, úgyhogy ennél a formánál maradunk most. Szervusz!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Illetve hát, ha pontosan akarok fogalmazni, akkor Mihálfi Balázs Sejk, akivel itt ebben a műsorban már többször beszélgettünk éppen aktuális afrikai helyzetről, a muszlimok számára megengedett, illetve nem megengedett élelmiszerekről, illetve egyéb dolgokról, és az ehhez kapcsolódó üzletágról, amely minősíti az adott terméket, azt szerint, hogy elfogadható, vagy megengedette, vagy nem megengedett a muszlimok számára, és most pedig egy életregénnyel jelentkeztél, Mosoly a pokolból, Bosznia frontjaitól az afrikai bányákig. Hogy van az, hogy egy, hát egy szent életű férfi, bár hogy aki ismert téged, az tudja, hogy te egyáltalán nem vagy egy szent életű ember.
Én nem vagyok szent életű, nem is kívánok az lenni.
De ugyanakkor hát te alapítottad a magyar iszlám közösséget, sokáig vezetője voltál, és hát, ha jól tudom, sejknek lenni, az nem egy olyan dolog, hogy akkor mától nem vagyok sejk, hanem akkor az egyfajta életforma, nem?
Persze, sokan így élik meg, hogy megjátsszák magukat, de a sejk az nem abból adódik, hogy én kikiáltom magam sejknek, hanem hogy egy közösség vagy tudósok csapata téged annak tart. Tehát, hogyha valaki okos, már az okos is egy jelző, az nem azért van, mert én téged abba próbálok meggyőzni, hogy figyeld, én nagyon okos vagyok, hanem azért, mert a ilyen egyetemen, meg olyan helyeken, olyan intézetekben adnak a véleményemre, és okos meg a sejk is egy hasonló elismerés.
De tehát attól, tulajdonképpen sejknek lenni az egy iskolai végzettség?
Nem, tudásszint.
De mindenképpen feltétele adott hitiskolák elvégzése, nem?
Van egy ilyen alap, de nem kell ezt felmutatni, hogy most elvégez. Diskurzusok alapján dől ez el. Nyilván, hogy ahhoz, hogy diskurzus alapján eldőljön, az megfelelő tudásanyagra van szükséged. Ezt lehet iskolákban is szerezni, és lehet olvasottsággal szerezni, stb. De a diskurzus az a vizsga.
És akkor te akkor úgy lettél sejk, hogy megfelelően képzett és elfogadott sejkek téged alkalmasnak találtak arra, és most elnézést a profán fogalmazásért, hogy bevegyenek a bandába?
Úgy történt, hogy az Al-Azharon, ami egy teológia, iszlám teológia, kétféle rendszerű oktatás van, vagy a normál, úgymond osztálytermes oktatás, vagy pedig az ámide, amit úgy mondják, hogy oszloptövi oktatás, ez a klasszikus, hogy minden oszloptövébe ül egy disziplinát vezető valaki, és akivel ott neked össze kell mérned a tudásodat diskurzus alapon, és amikor látja, hogy hiányosságaid vannak, elküld könyvtárazni, de nem egyedül vagy, hanem a te csapatodban ott van 10-15 diák. Ez a klasszikus. És amikor visszajössz és érvelsz, és azt mondja, jó van, akkor mész a következő oszlophoz, és így tovább. Itt nincs az, hogy első osztályt végzett, második. Van ilyen jellegű képzés is, de ez a klasszikus. Én ezen mentem át.
És egyébként mi vitt arra rá, hogy egy regényt írj? Hogy jött ez?
Nem én vettem rá magamat, hanem egy nagyon jó barátom vett rá, aki azt mondta, hogy Balázs, veled annyi dolog történik. Afrikában élsz, ír le minden nap a veled történt eseményeket, és akkor ebből lesz egy könyv. Na most ezeket leírtam, de ezeket, ha a napi sorrendben összeszedegeted, akkor egy szappanoperát kapsz. Ezt kell utána összeszerkesztened, ebben kaptam szintén segítséget egyébként, és ez fontosnak tartom, hogy én 2012. decemberében jöttem haza Afrikából. Nem volt lehetőségem valahova elbújdokolni, hiszen nem volt itt se helyem, ahova meghúzódhatnék. Gyakorlatilag én 3-4 napig a Batthyány és a Detéri aluljáróban a csövesek között voltam, nyári ruhában tekintve, hogy nem készültem a térre, és mint csöves ismert föl engem az a barátom, aki ennek a könyvnek az írására annak idején rábírt. De most ennek a barátomnak mindenképpen itt is köszönetet mondok, mert azóta nála lakom. Tehát megnyitotta előttem a családját, a lakását, és ő az, aki azt mondta, hogy na most itt szépen rendszerbe szeded, és könyvet csinálsz ebből.
És mit szólnak azok az emberek, akiknek te sokáig vallási vezetője voltál? Hogy te nem egy vallási témájú könyvvel jelentkezel, hanem hát egy kalandregénnyel, mert aki ismeri az életedet, az tudja, hogy igen, kalandos volt, és ugye erre szokták azt mondani, hogy a filmen látom, akkor egy kicsit soknak tűnik, tehát néha már hihetetlen. Mit szólnak ehhez azok az emberek, akik miattad, vagy a te sugallatodra tértek át az iszlám hitre?
Nem szólnak semmit, mert ismernek. A másik, hogy én jól mondtad, vallási vezető voltam, nem egyházvezető. Én engem sosem érdekelt, engem a hierarchia, meg hogy hogy lehet ebbe meg abba rendbe beilleszkedni. Én mind a mai napig próbálok ugyanaz az ember maradni, aki voltam, a magam bűneivel, esendőségével, és én ezt bevállalom. Afrikát sem szent emberként éltem meg, és megemelném a kalapomat, hogyha valaki Afrikát abban a úgymond hipokrata szent ember felfogásban megéli, mint amelyet itt elvárnak egyházi vezetőtől.
Ugye a borítón az olvasható, hogy életregény, ezt hogy képzeljük el stílusában, inkább naplószerű, vagy egy dokumentumregényt képzeljünk el nagyon pontos kronológiában, történelmi hűséggel, vagy pedig azért ez olyan értelemben egy igazi regény, hogy előjönnek bizonyos helyzetekben korábbi érzések vagy történetek?
Amikor megírtam, valahol életösztönszerűen írtam meg, amikor Afrikában él az ember a lét és a nem lét határán, tényleg fizikai gyötrelmek között, szavannán, bányákban, egyebek, akkor ránéz egy tárgyra és beugrik egy történet. Ránéz egy cipőre, beugrik egy másik történet az életedből. Na most így írtam meg, és nekem az a variáció volt a legéletszerűbb variáció. Utána jött az, hogy ez így nem jó, úgy nem jó, és lett egy kronológiai sorbaszedés. Jött az, hogy utána legyen ez kordokumentum is, tehát hogy utólag ne mondja senki azt, hogy ez itt hiteltelen, ott hiteltelen, tehát utánajárás, irodalmazás, stb. És így a jelen formájában egy kronológiailag és kordokumentum hűségében is megálló munka került ki, amiben nem hiányoznak az én élettapasztalataim és az életélményeim sem.
Az utómunka, a szerkesztés, az utólag mennyire szépítette meg a történeteket, vagy ha nem éltél az öncenzúrával, akkor mennyire fűztél hozzá kritikát, véleményezést a saját akkori tetteidhez?
Én nem vagyok egy tudatos lény, és szerintem bárkit megkérdezem, hiába mondja, hogy tudatos, nem tudjuk, mi lesz holnap, nem tervezünk semmit, illetve tervezünk nem az jön ki. Én egy infantilis ember vagyok, akinek a legnagyobb erénye a tudatlansága. Az egész életemet tudatlanságban értem meg, mert hogyha tudtam volna, hogy Afrika ilyen veszélyes, hogyha Bosznia ilyen veszélyes, és ekkora kockázattal jár, akkor ki az a bolond, aki ezeket bevállalja? Viszont ezzel a gyermeki tudatlansággal és infantilizmussal ezekbe a sztorikba bemenni, utólag mondhatom, hogy jaj, mi volt, de végig javamra vált, és azt mondom utólag, hogy jaj, de jó volt, csak éppen azt megélni nem volt a legrózsásabb.
Meg hát nagy szerencse kellett ahhoz, hogy túléld.
Ez napi szerencse, valóban így volt.
Azt nem árultad el, hogy honnan indul a könyv? Egészen gyermekkorodtól?
Nem, egyetem.
És ahol... abban már benne van, hogy te hogyan kerültél egy olyan egyetemre, ahol végül is hitet is váltottál, vagy választottál, és ahol elindultál.
Nem, az arab nyelv, és éppen ezért, mert az arab nyelv átszövi a könyvet, hiszen ha nincs arab nyelv, akkor utána nincs valóban hit, utána nincs iszlám, utána nincs sejkség, utána nincs kaland, és kaland, és kaland. Utána nincs kiábrándulás, úgymond az egyházi típusú intézményesített vallásból, és nem jön az a meggyőződés, ami létesítmény, intézmény ment vallás, és úgymond az emberben kódolt hit, és akkor nem jutok el a spirituális világba, amit Afrika sugall, és nem érzem jól magam a szavannán, mert vagy templomot, vagy mecsetet kerestem volna, de eszem ágába nem jutott, hanem egy más jellegű hit, és úgy nyílt meg előttem, és ezeknek a csodáiba próbálom bevonzani az olvasót.
Akkor tulajdonképpen ez egy fejlődés történet?
Hát Darwin szerint lehet, hogy holt vágány, de a magam olvasottában igen az.
Azt elárulhatjuk most anélkül, hogy elárulnánk a könyv nagy titkait, hogy hogyan lettél te muszlim hitű ember, és utána hogyan váltál hitoktatóvá, illetve sejké?
az arab nyelvét rá, ugyanis ha nincs arab nyelv, akkor nincs kíváncsiság, hogy ugyan mit olvasnak az arabok olyan nagy izgalommal, és akkor nincs Korán iránti buzgalom, nem nyitom ki, nem kezdem el fordítani, nem is azért kezdtem el fordítani, hogy én muszlim szerettem volna lenni, hanem ez egy rejtvényfejtés volt, egy kutatás, 8 évi szenvedélyes keresztrejtvényfejtésként éltem meg, és ennek eredménye volt az, hogy na hát én ezt értem, és így jött a hit. Tehát nem úgy, hogy Ali oda cibált egy vallási vezető elé, na mondd ki a hitesküt, nem ez volt az alapja. És egy ilyen jellegű hit az, ami a könyvből és az eredeti kinyilatkoztatásokból suggalt felém, tehát ez nagy szavak, de körülbelül így történt, és nem emberek térítő munkája során ért el hozzám.
Ugye annak idején te alapítottad a Magyar Iszlám Közösséget, akkor ezek szerint az általad fordított könyvekből imádkoznak akár a mai napig is?
Nem, mert arabul kell imádkozni, tehát magyarul nem, az csak egy segédeszköz, hogy megvan magyarul. A másik, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, ez a fordítás ilyen, olyan, mindenkinek lehet ezer jó és rossz véleménye. Az, hogy az ipafai papnak fapipája van, az csak magyarul lehet elmondani, hiába mondanám angolul, nem jön neki, a Korán sem jön ki más nyelven, csak arabul, tehát ezért nekem nem is az volt eredendő célom, hogy lefordítsam a Koránt, hanem egy olyan segédeszközt készítsek, hogy a magyar nyelv összetételében hogy szól az arab nyelv. Tehát az arab szerkezeteket tettem le magyarul, ami magyartalan. Így kijött egy arhaikus valami, ami azoknak számára mond valamit, akik arabul meg szeretnék tanulni a Koránt. Tehát nem egy magyar fordítást végeztem, hanem egy ilyen arab nyelv szerkezet magyarra átültetését. És a végén ez hitelesítették.
Az arab nyelvvel egyáltalán hogy kerültél kapcsolatba? Hogy jött az a vágy, hogy te arabul akarsz tanulni, idegen kultúrában akarsz megmerítkezni, és egy arab nyelvű egyetemen akarsz tanulni? Ugye ez nem az az út, amit általában egy fiatal választ magának.
Eredendően Gödöllőn tanultam az agráron, és a szobatársa, mert kollégiumban laktam, egy arab fiú volt Szudánból, aki nem szólt másképp hozzám, csak arabul, és mondtam, hogy ez egy jó buli, és csak hezből ismételgettem a szavakat, és ebből az lett, mint a kisgyerek, aki az anyukája szavait ismételgeti, a szavakból mondatok lettek, és a végén a mondatokkal meg gondolatokat tudtunk kifejezni. Nagy hasznom egyetem alatt volt belőle, hiszen minden puskát arabul írtunk, ezt nem vették sosem észre, úgyhogy végzés után tettem államvizsgát arabból. És miután az arab nyelvvel tisztába kerültem, kezdődött el a kíváncsiság korszaka, hogy mi is ez a Korán, és itt kapcsolódom az előzőekben elmondottakhoz, és megnyílt a Korán világa, de ez 8 év alatt nyílt meg, tehát 8 év fordítói munka fekszik a Korán lefordításában.
És ez a Mosoly a pokolba című könyv, ez hány évetől áll fel?
Gyakorlatilag az egyetemi évektől kezdve egészen Afrika, Mali, tehát körülbelül 2012-ig bezárólag.
De hogy kerültél a boszniai frontra? Oda is a Korán vitt?
Nem a Korán. 1993-ban kiderült, hogy szklerózis multiplexen van, lebénultam, és az orvosok nem sok jövőt jósoltak nekem. Én nem azért mentem Boszniába 93-ban, amikor ez a szerencsétlenség történt velem, hogy hősi halált halljak a iszlám oltárán, ez sem ágába se jutott volna valaminek. Én egyszerűen végezni akartam magammal, egy depressziós állapotomban volt, meg akartam szabadulni a betegségemtől, a gondomtól. Na most ehelyett, hogy megszabadultam volna, a Jóisten életre ítélt, megmaradtam. Nagyon sokan mások elpusztultak körülöttem.
De nem látszik rajtad betegség? Ebből kigyógyultál magadtól?
A betegség benne van. Az, hogy nem látszik, az egy külső dolog. De a zsibbadás az egyéb benne van. Az ember megtanulja kontroll alá vonni magát, és ha visszatérek boszniai gondolathoz, ahova bicegve mentem ki, bicebócaként senki nem jósolta volna, hogy a másnapot megélem. Nézd, hogyha valakinek a füle mellett elsivít egy gránát, akkor még ha nincsen lába, akkor is meg tudom futni. Tehát itt, amikor az ember önsajnálatba mereng, és abba próbálja megélni a betegségét, akkor a betegség győzedelmeskedni fog. Nem veszek róla tudomást. Ott tanultam meg nem venni róla tudomást. Így hát már azóta két orvosom meghalt, de még én élek.
Hát egyébként ez önmagában is egy szép üzenet, azért, ha végig gondoljuk, mert akkor lehet, hogy ezen a betegségen...
Nem az orvosoknak üzenet.
Gondolom, de hogy akkor a tudattal lehet ezt is irányítani, de ha te megjártál egy háborút, utána miért gondoltad azt, hogy el kell menni gyémánt bányásznak Afrikába? Tehát arról azért mindenféle könyv nélkül innen-onnan elcsípett információkból lehet tudni, hogy hát az nem az a könnyű pénzszerzés, hogy úgy mondjam, mi vitt oda?
Itt az infantilizmus, a tudatlanság. A sok értelmes ember Afrikából menekül el, és jön el Európába. Én az a fajta vagyok, aki Európából menekültem el, és Afrikába telepedtem meg. Mást kerestem, tehát én kerestem a spirituális gyökereket, és nem számoltam a fizikális nehézségekkel. Kezdtem Zambiába, stb. Na most az ember, amikor itt nagyon elmereng itt a spirituális létbe, akkor felkopik az álla. Úgyhogy amikor a nyomor erőt vett rajtam, akkor az két dolog van, hogy vagy elmegyek bűnözni, vagy elmegyek dolgozni. Tehát az, hogy bányákba szegődtem, az nem az volt, mert ott szerettem volna milliómos lenni, mert felfogtam azt, hogy a gyémánt és az aranyüzletben nem a bányászat hozza a nagy pénzeket, hanem ami ezt követően történik. Na most az éhség és az életbe maradás.
Gondolom a könyvnek egy igen jelentős része arról szól, hogy a különböző bányákban hogyan dolgoztál és hogyan éltél. Mi mindent bányáztál és hol?
Smaragd, arany, gyémánt, ez Zambia volt, Gána, Ashanti tartomány, Obuasi vidéke, majd ami a legdurvább, az ugye Bujimai Kongó, ez a gyémántbányák, 700 méter mélység, stb. Stb. Innét már a történeteket olvasóra bízom, aki a könyvemet olvassa. Na most a boszniai háborúban sem engedte a Jóisten, hogy meghalljak. Valahogy életre vagyok itt élve. Nem tudom miért. Itt sem engedte. Na most ezekben a fertelmes nehézségekben és ezeknek a megélése valahol arra ösztönzött, hogy te jó Isten, akkor ez egy, nekem üzennem kell, ezt meg kell mondanom. Tehát aki a hitet ebben megtalálja, hogy ebben egy üzenet van, és nem egy oltár mellől egy, mit tudom én, milyen szentség felmutatásával, vagy egy sejknek az üvöltözős hangvételével és fenyegetéseivel egy szinte egy másik szót, ezt az üzenetet nekem valahol másképpen kell továbbadnom, és nem úgy, hogy ez egy ilyen vagy egy olyan privatizált Istentől származik, akinek ez meg ez a neve van, hanem emberek, remény ott van. Hát nézzétek, hát itt vagyok. A remény az talán még erősebb, mint a realitás. És ezt a matematika is bebizonyítja. Mert hogyha én matematikailag számolom a jövőt, mint mindenki, akkor mindig depressziós vagyok, hogy jaj, hogy jövök ki a holnapi nap, hogy levök ki egy hét múlva, két hét múlva. Számolta-e valaki a múltat? Hogy jöttem ki egy hónappal ezelőtt, vagy hogy az elmúlt két hónapban hogy éltem túl ezt az időszakot? Annyi csoda történik, és mégis itt vagyunk. Matematikai alapon egész Afrika egy hullatömeg, és mégis élnek, mert nem törődnek ezekkel a dolgokkal. Tehát itt, amikor így Isten, illetve a spiritualitás így sugall és sugárzik, és élővé tesz, ennek egy hatalmas megtermékenyítő ereje van a tudatra, amit szeretnék továbbadni.
Tehát akkor ez a könyv tulajdonképpen a hitednek a megvallása is egyben?
Így van. Körülbelül erről szól. Tehát hiába vannak benne bulvártörténetek, meg ágykalandok, meg akármi, ezeket én bevállalom. De ezeknek a mondani valója túlnyúlik azon, hogy most itt csajozásról, vagy ivásról, vagy akármiről van szó. Itt az életnek egy akkora dimenzióját próbálom leírni, amelyet itt Európában egyszerűen nem fogunk föl, pedig ideje lenne.
És kinek ajánlod?
Sok szeretettel ajánlom minden magyarajkú olvasómnak, mert csak magyarul van, de nem magyarajkú olvasómnak is szívesen ajánlanám, mert, hogy mondjam, Európában most az emberek valahogy túl szabályszerűen gondolkodnak, tehát túl szabványok és kalkulációk szerint gondolkodnak, és reményeket vásárolnak. Tehát minden politikai párt, minden egyház reményt ad el. Na most Afrikában megtanultam, hogy az élet nem holnap van, hanem ma van, és ebben a mában kell megtanulni gondolkodni, és ebbe próbálok egy kicsit abroncsot levenni az agyakról, tehát azoknak az olvasóknak ajánlom, akik próbálnak inkább a gondolatiságába, és nem pedig a bulváros jellegébe megkapaszkodni.
Bár egyébként, aki akár egy történetet is ismer a te életedből, és azért erre az elmúlt években volt már példa, hogy különböző rádiókban, televíziókban megemlítettél ezekből a sztorikból egyet-egyet, akár az afrikai gyémántbányában töltött időszakról van szó, akár az azt követő gyémánt csempészésről, illetve visszacsempészésről.
A csempészés magyarul nagyon csúnya szó, de ott ezt nem így hívják, hanem úgy, hogy cross-border trading, hogy határon keresztüli kereskedelem, és ez teljesen egy elfogadott dolog.
De neked mégis vissza kellett menned Afrikába azokkal a gyémántokkal, hogyha tovább akartál élni.
Számos határon keresztül, így van.
De bővebbet majd a Mosoly a pokolból című könyvben. Én nagyon köszönöm Mihály Balázséknek, hogy vendégünk volt, hogy vendégünk voltál. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.